Megtisztelő felkérést kaptam Korzenszky Richárd atyától. Tartsak egy előadást Tihanyban, ezzel a címmel Ez a gazdaság öl. Ferenc pápától vett idézet ez, és arra céloz, hogy az a gazdaság, amelyben a pénz az elsődleges, az egy gyilkos gazdaság, mert nem az embert teszi a középpontba, nem szolgává teszi a pénzt, hanem urrá, a mammonná, a isteni tiszteletet megkövetelő ördöggé, amit ugye az Úr Jézus is nagyon világosan elutasította megkísértésekor, hogy a hatalmat jelentő, hatalmat biztosító pénzt a sátánnal együtt taszította tulajdonképpen le a szikláról, ahova megkísértő felvitte. Igen, nekünk is látnunk kell, hogy a modern pénzgazdaságban bizony vannak ilyen vonások, annak ellenére, hogy én magam pénzügyes közgazdász vagyok, és fontosnak is tartom azt, hogy ismerjük jól a szakmát, és tudjunk, értsünk a pénzeket, ne legyünk kiszolgáltatottak, ne legyünk orrunknál fogva vezetett birkák. Azért az a véleményem, hogy hosszú időt megélve, sok változáson ment keresztül a pénzügyi szektor, és igazságuk van azoknak, akik azt mondják, hogy most nem olyan funkciót tölt be, mint korábban. Mert hát korábban hogy is tekintettünk a pénzügyi szektorra? Mint egy szükséges közvetítő eszközre, amely közvetítő a közérdek szolgálatában biztosítja az egyének érdekét. Biztosítja, hogy a termelési tényezők, a munka, a tőke, a föld, a természeti kincsek legjobb, optimális kombinációjával leghatékonyabb legyen a termelés, a legnagyobb legyen az a torta, amin majd osztozkodni lehet, és amiből a köz minden tagjának arányosan jut megfelelően a teljesítményéhez. Ez így nagyon szépen hangzik. És ezt tanítjuk egészen napjainkig a közgazdasági bevezetésekben. Muszáj azonban felhívnunk a figyelmet arra, hogy ebben, ahogy már az előbbiekben is hangsúlyoztam, nagyon komoly változás következett be. A mai főáramú közgazdaságtan azt tanítja, hogy a szabad piac mindenek előtt azt nem szabad korlátozni, mert minden olyan lépés, ami a piacot korlátozza, az tulajdonképpen rontja a hatékonyságot. Az állam beavatkozása az a piacnak kártékony. Az állam legyen csak éjjeli őr, vigyázzon a rendre és a biztonságra, és hogy a magántulajdon védelmét garantálja, de a vállalkozó legyen a vállalkozásában szabad. Ebben az ideológiában nagyon sokan visszanyúlnak Adam Smithhez, a közgazdaságtan atyához. Ez a több mint 200 éve élt ember, egy morál teológus volt, ebből lett a közgazdaságtan megalapítója. Ő tanította azt, hogy aki az egyéni érdekét követi, az tulajdonképpen a közérdekét szolgálja, hiszen a egyéni érdekek akkor követhetők, ha van kinek eladni azt a terméket, amit termelünk, tehát szükség volt rá. Ha tehát szükség volt rá, akkor az a köznek érdeke, hogy legyen, és így én, amikor a leghatékonyabban akarom ezt előállítani, akkor én csak takarékoskodom a rendelkezésre álló erőforrásokkal, tehát az a saját egyéni érdekem a közérdekével teljesen egybeesik, szolgálja a minél teljesebb szükségletkielégítést, amellett, hogy az egyének gazdagodását is. Megint csak azt kell mondanom, hogy ez így nagyon szépen hangzik, és ez így jó is. Csak azok, akik a Adam Smith éjjeli őr elméletére és láthatatlan kéz elméletére utalnak, mert a láthatatlan kéz az, ami irányítja a gazdaságot, az érdek. Ezt József Attila úgy fogalmazta meg, hogy az érdek, mint gazda, úgy igazgat. Sőt, úgy látszik ez a költő zseni nagyon előrelátott a pénzügyek terén, mert így fogalmazott, hogy az emberek sorsának az együttérzésében azok a gazdagok nem nagyon jeleskednek, akik felhőt eládnak az egen, és a földön telket vesznek belőle. Hát hiszen egyébből sem áll a modern pénzügyi élet, mint spekulációból, és spekulációból nyert pénzt a spekulatőrök, tehát akik keresnek rajta, azokat reális vagyonokká változtatják, hogy így mondjam, a földön telket vesznek belőle, és jól élnek ebből. Nagyon sok ismerősömről kérdezem, hogy mivel foglalkozik, és mondja, hogy tőzsdézik. Na most ez a szakma, ez nem egy szakma, hanem ez egy foglalatosság, ez egy pénzkereseti lehetőség, de ennek nagyon kevés köze van az úgynevezett hatékony tőke allokációhoz. Az én szakmámban, közgazdaságtanban ezt hangsúlyozzák, hogy például a tőzsde annak a helye, ahol az emberek ugye látván, hogy valamely gyár hatékony, csak most maradjunk ennél a legegyszerűbb példánál, annak a részvényeit boldogan megveszik. És hogy mennél hatékony, annál többen veszik, mennél többen veszik, annál jobban felmegy az ára, és egy ponton akkor már az embereknek nem éri meg, akkor már ez abban marad, de addig, aki vett és közben eladott egy részvényt, tehát aminek az ára közben emelkedett, közben az olyan pénzbevételre tett szert, olyan tőkeérték növekményre, amit kiemelhet a maga számára, amikor eladja a részvényét, és azt nyugodtan felélheti, azon vehet a földön telket, vehet házat magának, jól élhet belőle, elutazhat a Bahamákra. Tehát a gazdagok, akik úgymond abból szerzik a jövedelmüket, hogy tőzsdéznek, azok már nem igazán azt szolgálják, hogy vajon az a részvény mondjuk, tehát most csak mondom, a részvénynél maradok, mint a legegyszerűbb formánál, hogy az azt fejezi-e ki, hogy az a gyár, amelynek a részvényéről szó van, az nagyon jól működik, és azért érdemes azt venni, és ha érdemes venni, akkor megy az árfolyama. Lehet, hogy ez így már túl pénzügyesnek tűnik a kedves hallgatóknak, de mégis szeretném aláhúzni, hogy elvileg ez egy valóban létező közgazdasági törvényszerűség, ami önmagában véve igaz, ha a körülményektől most eltekintünk, mert abban az esetben igaz, amikor valóban a megtakarítások befektetést keresve áramlanak a tőzsdére, és azok a valamilyen célt megvalósítani kívánók, akik befektetőket keresnek, azok így módon megtalálják a megtakarításokat, és azzal, hogy így mondjam, összeállva a termelés a lehető legnagyobb hatékonysággal megvalósítható. Tehát való igaz, hogy a tőzsde elvileg a hatékony tőke allokációnak, a tőke hatékony elhelyezésének, elhelyeződésének az eszköze lehet. Azonban amikor a részvények, kötvények, eszközök árfolyamára, tehát amelyeket a tőzsdén árulnak, sok más tényező is hatással van, akkor már nem biztos, hogy a tényleges hatékonyság emelkedést fejezi ki, gyakran manipuláció is lehet mögötte. Mindjárt itt belevágok a közepibe, és elmondom azt, ami a mai világban etéren az egyik legfurcsább ellentmondás. Nevezetesen, hogy a cégek maguk tudják a saját részvényeik árfolyamát befolyásolni. A nagy részvénytársaságok. Hát hogy lehetséges ez? Úgyhogy a részvénytársaságoknak a részvényei sok kézben vannak. Van mindig egy, többnyire egy, olyan csoport, aki az irányító pakettet a kezébe tartja. Tulajdonképpen ezek adják a cég vezetését, mert ugye ők a döntők a közgyűlésben, az ő szavuk dönt, és ezek adják a cég vezetését, és a cég vezetése viszont elérte, hogy az ő érdekeltségét a cég értékéhez kössék. Ezt nagyon könnyen elérhette, mert hogyha azt mondta mondjuk egy közgyűlésen a menedzsment a részvényeseknek, hogy én szeretném elérni, hogy mindnyájuknak a tulajdonosoknak, hogy mindnyájuknak az érdeke, hogy a részvényeik árfolyama emelkedjék. Én nem kérek fizetést, hanem csak azt kérem, hogyha a részvények árfolyama emelkedik, akkor kapjak bónusz részvényeket a cégből magam is. Tehát így most nem kell nekem kifizetni készpénzt, hanem kapjak részvényt, és egy meghatározott arányban a részvény árfolyam emelkedés arányában legyen az én jutalmazásom. Hát kérem, az elmúlt időszakban ez lett a meggazdagodás legfontosabb forrásává, a társadalom 1%-ánál, az elitnél, a menedzsereknél, a pénzügyi intézmények vezetőinél, de főleg a reálszférára akarok most utalni, hogyha egy reálszféra, amiben mondjuk gyártanak gépeket, gyártanak autókat, gyártanak fogyasztási cikkeket, ha annak a menedzsmentje azt mondja, hogy az én cégem részvényeseit szolgálom, ők választottak engem, a részvényeseknek azt ígérem, hogy emelkedik a részvények árfolyam, akkor azok boldogok lesznek, mert akarják el is adhatják, és ténylegesen akkor jövedelemre tesznek szert, hiszen kevesebbe került a részvény megvétele, mint amennyire el tudják adni, tehát különbözet van rajta, tőkenyereségük van, és azt, ha akarják, realizálják. De ha csak fedezetként teszik le a részvényüket mondjuk egy hitelműveletnél, akkor is sokkal többet vehetnek fel, mint bárki más, hiszen nagyobb az értéke. Mindig a aktuális értékét veszik figyelembe a letéteknek, például a jelzálog hiteleknél is. No tehát nagyon érdekes dolog az, hogy a részvényesek érdeke az egybeesik ilyen értelemben a menedzsment érdekével, és persze, hogy megszavazzák, hogy a menedzsment akkor kapjon részesedést. Arra persze nem is értem, hogy őszinte legyek, mert ez annyira egyszerű összefüggés, hogy arra hogy nem gondolnak, hogy amikor azonban ő is kap mondjuk a 100 egységhez 2 egységnyi részvényt, akkor már nem 100, hanem 102 felé kell osztani a jövedelmet, és akkor az egy picit már mindjárt kevesebb lesz, de erre akkor nem gondolok, mert ez majd csak a jövőre lesz, hát majd jövőre, mit tudom én, nagyobb lesz a jövedelem. Tehát igazából, ha ez nagyon hosszú időn keresztül megy, akkor az évek során egyre nagyobb részarányt tud a menedzsment magának a saját cége tulajdonából megszerezni. Az, hogy a kis részvényesekhez mit szólnak, nagyon sok beleszólások nincs, mert nem tudják a közgyűlésen az érvényes jogi szabályozás értelméből, nem tudják befolyásolni a döntéseket. És egyre inkább maga az a irányító pakett tulajdonos, az nem más lesz, mint maga a menedzsment. Tehát ő lesz tulajdonos. Most, ha azt tetszene gondolni, hogy ez valami távoli kapitalista fejlett világbeli példa, akkor azért szeretném a földre leszállítani a magyar hallgatókat, mert én, mint a bankok felügyelője, nagyon jól emlékszem a bankrendszer indulására, amikor az egyik nagy bankunk vezetője azt mondta, hogy ő nem kér fizetést, hanem csak egy ilyen bónusz részvényt, abban az esetben a cég tőzsdére vitt értékét fel tudja emelni, és tőzsdére is vitte fel, és emelte, nagyon nagy részvényese lett, gyakorlatilag menedzsere, és egyben nagyon fontos tulajdonosa ma is annak a bizonyos bankintézménynek. Tehát ez azt is mutatja, hogy már 25 évvel ezelőtt is voltak Magyarországon is olyan nagyon okos ember, akik ezt a technikát már tudták gyakorolni. Hát nem beszélve a világról, nem beszélve Amerikáról, ahol a tőkepiac még sokkal, de sokkal fejlettebb, mint mondjuk Magyarországon. Természetesen az ilyen spekulációkon keresztül gazdagodott meg a világ sok nagyhatalmú gazdag embere, itt most nem akarok a politikai aktualitásokra utalni, de ilyen típusú spekulációs tevékenységnek, az árfolyamok befolyásolásának, adott esetben a részvényárfolyamok vagy valutaárfolyamok befolyásolásának a segítségével egy jó információval rendelkező ember tényleg, ahogy mondani szokták, windfall profitokhoz tud jutni. A windfall profit az ugye az, amit a szél odasodort, vagyis amiért nem kellett tulajdonképpen igazán erőfeszítést tenni, csak ügyesnek kellett lenni, jó orral kellett bírni, megfelelő időbe kellett a dolgokból kiszállni. Aztán, aki benne marad, ugye, egy folyamatban, amikor valaki elkezdi a telket venni a földön, ahogy mondják, a felhőt eladni az egen és telket venni a földön, vagyis amikor a részvényárfolyamok emelkedése után valaki azt mondja, na most én úgy érzem, hogy ennek már vége lesz, kiszáll belőle és realizálja a jövedelmét, és készpénzhez jut, hogy így mondjam, mert más marhának eladja, aki még azt hiszi, hogy érdemes ezt megvenni. Egy idő múlva elkezdenek esni az árfolyamok, mert hogy sokan adják el, és a kereslet kínált, az mondom, közgazdasági törvény. A közgazdaságtan nem légből kapott tudomány, ez törvény, ez valóban hat. Ha sokan adnak el, akkor esik az árfolyam. Igen ám, csak ugye még mindig jobb, mint a többi, tehát még mindig lesz egy bolond, aki megveszi, mert még mindig úgy látja, hogy azért talán ez még mindig érdemes, vagy nem eléggé tájékozott, és ebből az aszimmetrikus tájékozottságból sokan aztán nagy vagyonokra tesznek szert, a többi meg rájön, hogy te jó Isten, hiszen többért vettem a részvényemet, mint amennyiért most el tudom adni, az ráfizet. Az elveszíti azt a pénzét, ami neki eredetileg volt. Tehát igenis, a részvénytőzsdézés az nem egy olyan játék, amiben win-win, mindenki nyer, ahogy azt mondják az angolok, win-win, mindenki nyer, nem. Egyik veszít, a másik nyer, aki észnél van. És akkor azt is lehet mondani, de hát hújjon a férgese, hát aki ügyetlen, az halljon meg, aki hülye, halljon meg, így szokták mondani a szlengbe. Ugye? De hát, hogy ki okos és ki hülye, abban sokszor szerepet játszik, hogy kinek vannak bennfentes információi. Na például mondok egy nagyon érdekes dolgot ebben a vonatkozásban, hogy azon cégek, Amerikáról beszélünk, most ugye mindig jobb a más kertjéről beszélni, de azért akinek fülei vannak a hallásra, szólja meg. Tehát Amerikában ez úgy van, hogy a cégek vezetése a profitnak egy részét arra fordítja, közgyűlésen elfogadtatja a menedzsment javaslatát, hogy a részvényeket, a saját részvényeket, ami kint forog a piacon, tehát ami John Smith kezében van, vagy akárkinek a kezében van, ugye, attól visszavásárolja, és akkor így miután egy keresletet támaszt a saját részvénye iránt, a tőzsdén csak az jelenik meg, a nevek nem jelennek meg törvényszerűen, tehát általában anonimok a vevők, az jelenik meg, hogy kereslet van, kereslet van, kereslet van. Ugye sokan láttunk már ilyen régi filmeket, vagy még a mostani életből is vannak ilyen filmek, amelyek a tőzsde életet bemutatják. A hagyományos régi filmekből lehet látni a régi hagyományos tőzsdét, ahol még kiabáltak, és akkor, aki a legmagasabbat mondta, ugye hát akkor az fölverte az árakat, és akkor az annak meg kellett venni, hogyha rajta maradt ugye az a mondjuk egy tőzsdei akción a termék. Na, lényeg az, hogy a tőzsdén a kereslet felveri az árakat. Ha magam csinálom a keresletet, az is felveri, de mindenki elégedett vele, a részvényesek, hiszen az ő részvényük értéke emelkedett. Ha ő most ebben a pillanatban megpróbálja eladni, akkor realizálja azt, amit mondtam, azt a hasznot rajta. Na, de tessék mondani, igaz-e ebben az esetben az az állítás, hogy a tőkés a tevékenységével, a pénzügy tevékenységével a közjót szolgál? Tehát mi ebben a közjó, mi ebben a hatékonyság növelés, hogy én magam döntök arról, hogy felvásárolom a részvényt, ezzel emelem az árát, de ehhez az áremelkedéshez kötöm a saját jutalmazásomat, vagyis a saját bérem helyett ezt kapom, ezt a bónuszt. Semmiért. Nem kerül, hogy így mondjam, semmiben, mert a cég által realizált profitot fektetik be ebbe a visszavásárlásba. Mert amikor visszavásárlom, tényleg valakinek odaadom azt a pénzt, tehát az a korábbi részvényt, az, aki a nagy kereslet hatására szállt, hát ennyire eladom mégis ezt a részvényt. Ez a spekuláció lényeg, hogy adok, veszek. Eladja, hát ő akkor járt, ahogy járt, feltehetően jól, mert azért vette meg, mert úgy gondolja, hogy ez neki ez jó lesz, és azért adta el pontosabban ebben az esetben, mert úgy gondolta, hogy ezzel most jó, realizálja a jövedelmét. A cégnél visszakör a cégnek, tehát megnövekszik a tőke mennyisége. És a saját tőke. Egyre jobban a cég megszűnik igazán részvénytársaság, mert egyre kisebb kör kezébe, vagyis a cég saját kezébe lesz a részvények tömege, tehát ilyen kicsit homogéné válik. Régen Amerikában az amerikai szabályozást én futólag áttekintettem, nem annyira elmélyülten természetesen, annyira, mennyire itt Magyarországon egy könyvet elolvasva meg lehet érteni. Tehát azt látom ebből a könyvből, hogy korábban volt korlátozva a részvények visszavásárlása. Pontosan ezért, mert hiszen ezt mindenki minden egyszerű matematikai alapon tudja, hogy akkor az a részvények árfolyamára hatással van. A részvény árfolyamok karbantartása céljából egy bizonyos mennyiséget szabad, mert hogy hát ugye, hogy nehogy megijedjenek a részvényesek, és pánikszerűen elkezdjék eladni a részvényeket, amikor mondjuk valami miatt nem olyan jó a cégnek a helyzete, akkor a részvény visszavásárlására meg lehet nyugtatni többi részvénytulajdonost, hogy ne izguljanak, hát azért ez stabil ez az árfolyam. Tehát a cég vezetésnek ez egy eszköze, de egyben annak is eszköze, hogy ő gazdagodjék. És egyre inkább ennek az eszközévé vált a visszavásárlás. És képzeljék el, kedves hallgatóim, hogy az amerikai neoliberális gazdaság filozófia, amely azt mondja, hogy mit szabályoz mindent az állam, mit szól mindenbe az állam, menjen vissza éjjeli őrnek. Ne szabályozom mindent. Ebben a tekintetben is egy előterjesztés, beterjesztetés átment a törvényhozó testületeken, ami szerint ezt a felső limitet eltörölték, felemelték, eltörölték. Vagyis magyarán mondva, majdnem korlátlan lehetősége van a részvényárfolyamok befolyásolásának. Tehát ez nem közérdek, és ez nem hatékonyság. Ez, megkockáztatom talán ezt az erős kifejezést, ez tulajdonképpen csalás. Törvényileg legalizált csalás, hiszen a kis emberek, akik utána majd csodálkozva hoppon fognak maradni, hogy a cég értékéből egyre kisebb rész az övék, mert a nagyobb rész érdekes módon a menedzsment kezébe került. A nagy válság a 2008-as pénzügyi válság óta Amerikában rengetegen elvesztették azt az eszközt, amikor ám az övék volt. Mi ez? Például a nyugdíjad, nyugdíjbiztosításod, például a ingatlanod. A nyugdíjbiztosítást azért, mert nagyon sok vállalat úgy honorálja és úgy köti a dolgozói számára biztosítást, hogy ilyen alapokba helyezi a pénzét, nyugdíjalapokba, és azok meg befektetnek. A befektetés néha saját magához a céghez megy, néha máshová, de hogyha ilyen tőzsdei válság tör ki, mint ami kitört, akkor azok a nyugdíjalapok, akik ilyesmibe fektettek be, azok egyszerűen elvesztik a szegény emberek pénzét. Tehát amit a cég nekik úgy adott, hogy majd ebből lesz a nyugdíjuk, hát akkor most ebből nem lesz. A másik az, hogyha a lakásba ruházod be, oda beletette nyilván, mint mindenütt a saját részt, hiszen nem is tudjuk Magyarországon, hogy a lakásfinanszírozás van egy saját rész, meg van egy hitel, és fölvette a boldogan a nagyon olcsó is sok hitelt, és megvette a egyre drágább ingatlanokat, mert mint a nagyot a kereslet, az ingatlanok ára is megy. Ugye ez, ahogy mondom, a közgazdaság tudomány, tehát a kereslet felhajtja az ingatlan árakat. A kereslet meg attól van, hogy a bankok bőven adtak hitelt. Az egyszerű emberek meg felvették, mert nagyon olcsónak tűnt a hitel. Nem ismerős nekünk ez Magyarországon is, a svájci hiteleknél. Bedőltek az emberek annak, hogy nagyon alacsony a kamat, és felvették a nagy hitelt. Aztán ugye nálunk amiatt, hogy a devizárfolyamok változtak. Amerikában pedig azért, mert a ingatlan árak zuhantak, ennek következtében fedezetlen maradt a hitele, és amikor elárverezték a vagyonát, akkor ő egy fikinget nem kapott, tehát azt se kapta vissza, amit belefektetett. Vagyis az emberek állományt tekintve egyszer elvesztették részben a nyugdíjukat, egyszer elvesztették a lakásukba belefektetett megtakarításokat. Valaki ezt elvitte, tehát olyan nincs, hogy levegővé vált. Az az ő pénz, az egy tényleges pénz volt. Ha az elveszett, az akkor valaki másnál van. Hát így történt ez az újra elosztása a vagyonoknak, azáltal, hogy a 1% úgy tudja manipulálni a pénzügyi törvényeket, és általában a pénzügyekkel kapcsolatos jogi szabályozást, hogy az számára legyen kedvező. Ha ez így van, akkor elmondhatjuk, és joggal mondhatjuk el, hogy a pénzügyi szektor szolgából urrá lett, hatékony gazdasági tényezőből egy rablóvá lett, akkor elmondhatjuk, hogy az a gazdaság, amely ennek a mammonnak a szolgáltában áll, az öl. Ferenc pápának tehát igaza van. Csak az a helyzet, hogy el kell gondolkodni azon, hogy hát hogy mehet mindez végbe? Hogy történhet meg egy demokráciában, hogy mondtam, ez egy demokratikus ország Amerika, hát ezt vitatni nem lehet. Hogy lehet, hogy a demokráciában ezt hagyják? Hát erre két dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy a demokratikus választásokhoz emberek kellenek, akik elmennek választani. És azt olvasom az egyik pénzügyi szakértőtől, Luigi Cingalesnek hívják, a könyvében, vagy egy legutóbbi tanulmányom azt írja, hogy Amerikáról már nem mondhatjuk azt, hogy a demokrata és a republikánus párt váltókormányzást folytat, és hogy ezek a pártok jellemzik Amerika népét, mert Amerika népét a nem választók pártja jellemzi. Egyre kevesebben vesznek részt aktív választásokban. Akik viszont részt vesznek, azokat rendkívüli mértékben befolyásolja a propaganda, a választási kampányok menete. Talán mindenki most már elmélyedt a trumpizmusba, tehát mindenki tudja, hogy Trump azért nyert, mert saját vagyonából finanszírozta a saját kampányát, és ezért azt mondta, amit akart, míg azoknak a demokrata és republikánus képviselőknek, akik a mai amerikai választási kampányokba beszállnak, azért olyan programot kell javasolniuk, ami azért az őket támogatóknak kedvező. Hát például a kokáért az, hogy a szabad piac az helyes, az jó. Mert hát azok a cégek kivétel nélkül ennek a modern szabadpiaci elméletnek az eszközei révén gazdagodtak meg, ahogy mondtam, mondhatnám azt, hogy a spekulációja révén, de nem csak a spekuláció révén, hanem valóban annak a révén például, hogy a szabadpiac világméretű kiterjedése, a globalizáció módot ad a gazdagoknak, hogy a pénzüket oda vigyék befektetni, ahova akarják, és ugye most már ezt vihetik, akár az volt szocialista országokban is, mert most már nem államosítják a vagyonukat. Következésképpen a otthoni munkásoknak pofa be, mert hogyha nem tetszik, akkor elviszik a vagyont tőlük, és elviszik a munkalehetőséget is. Ez egy tény, ami megvalósult Amerikában. Ennek a fenyegetésnek a hatására nagyon sok cég dolgozói kénytelenek elviselni az, hogy munkabérüket nem emelik, sőt, adott esetben még csökkentik is. Van eset, amikor a cég például, ha nehézségei vannak, akkor csődbe menekül, de a csődöt arra használja fel, hogy a munkásokat rákényszerítse a nyugdíjárandóságokról való lemondásra és az alacsonyabb bérre, mert akkor úgy tud a csődeljárásból főnix madárként föltámadni. Tehát vesz itt valamennyit, de minden esetre mégis talpon tud maradni. A veszteséget viszont szétteríti a munkás rétegekre, a dolgozó rétegekre. Tehát roppant izgalmas, hogy tudják ezt a cégeknek kedvező cégek vezetésének vagy tulajdonosainak, néha ez a kettő, ahogy látjuk, egyre inkább egy, kedvező szabályozást a nép hogy tűr el, miért közömbös, és miért hiszi azt, hogy ez így jól van, mert mi képzeljük el, valóban ezt hiszi. Vannak felmérések Amerikában, amelyek sok-sok ezer embert megkérdeznek, hogy tulajdonképpen ki a felelős azért, hogyha neki nem sikerült a terveit megvalósítani, és hát vannak ilyen sztereotíp válaszok, hogy magam, mert nem voltam elég szorgalmas, a körülmények, stb. És a legtöbb válasz az, hogy magam, mert nem voltam elég ügyes. Tehát az emberek úgy látják, hogy annak a oka, hogy ők ilyen rosszul élnek, az önmaguk, de nem tűnik fel az emberek, mindenki csak saját magát látja, hogy a 99% így van, akkor ez mégsem csak a saját egyéni ügyetlensége lehet, ugye? Akkor a hiba a rendszerben van, ahogy annak idején a II. János Pál pápa mondta, mindig utalok erre, a strukturális bűnök. Hát ez a modern gazdaság strukturális bűne, hogy te cselekszel, és már is belemész a bűnbe, mert megpróbáld kicselezni a szabályokat, mert másképp meg se tudsz élni. Te elhiszed azt, hogy te vagy csak az ügyetlen, azért nem boldogulsz, holott az összes többi így van vele, a munkás rétegek, és ennek következtében valahol a rendszerbe kellene a hibát keresni, de nincs ennyi hozzáértése az embereknek. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak az egyszerű embereknek, azok ugyanhogy lennének ilyen tanultak, hanem még a középosztályra se, a tanult rétegeknek sem, mert a tanult rétegek mit tanulnak? Hát azt tanulják, amit a közgazdaságtanot nekik oktat, a közgazdaságtan pedig azokat az elméleti modelleket oktatja, amelyek szerint a verseny jó, mert abból mindenki részesedik, hát tessék nézni, Amerikában van növekedés. Közben az emberek már nem tudják, hogy ez a növekedés kizárólag 90%-ban a leggazdagabbakhoz megy. Hát akkor a többinek mi marad a 99%-nak? A növekedés 10% az észrevehetetlen szinte egyénekre lebontva. Tehát fantasztikusan izgalmas, hogy lehet, hogy az embereket így félre lehet vezetni. Hát úgy, itt megint egy olyan trükkös dologra hívom fel a figyelmet, amitől szemleg a haja égnek áll. Hogy valósulhat ez meg? Ugyanis Amerikában a kampány finanszírozása korábban korlátozott volt a cégek számára. A cégvezetés, amely dönt az elköltésekről, ez operatív döntések körébe tartozik. A folyóköltségeket nem kell mi közgyűléssel évinni. Tehát a cég vezetése úgy látja, hogy ez is az a politikus, vagy ez is az a politikai párt azt ígéri, hogy olyan szabályozásokat fogunk megvalósítani, hogy még tovább lazítja mondjuk a részvény visszavásárlási lehetőségeket, mint ahogy ez megtörtént. Ha ezt ígéri, akkor arra fog szavazni. De hogy mennél több pénzt adhasson ezeknek, érdekes módon egybeesik a nagyon gazdagok és a politikai elit érdeke, mert a politikai elit hatalomba akar kerülni, el akarja foglalni a igen kedvező helyeket az államaparátusban, a különböző kinevezéseknél. Az államaparátus határozott, mert az elnök nevezi ki a legfelsőbb bírákat is. Egy gazdag jogásznak, aki szeretne legfelsőbb bíró lenne, fontos, hogy egy olyan pártot támogasson, aki ő vele szimpatizál, és ezért ő nyilván behajlik azoknak az igényeknek, amit elvárnak tőle, mert a legfelsőbb bíróság Amerikában jóvá hagyta azt a döntést, hogy a cégek majdnem korlátlan mennyiségben támogathatják azokat, akik politikai jelöltek. Ők abban érdekeltek, hogy minél több kampánypénzt szerezhessenek. És ezért hajlandóak megszavazni, amikor még hatalomban vannak, az olyan törvényeket, hogy a kampánypénzek felső plafonját felemelik. És ez megtörtént nem olyan régen Amerikában, és teljesen elkeserítő, mert ennek következtében a nagy cégek, akik a béreket ugyan alacsonyan tartják, relatíve, ugye? Tehát ahhoz képest nem emelkednek ma 30 éve vagy 40 éve a reálbérek Amerikában. Nem emelkednek, de azt a nagy profitot, amire szert tesznek, mire használják? Elpazarolják, vagy elköltik ügyvédek hadára, hadseregére, akik olyan törvényjavaslatok kidolgozásában segítik a kormányt, idézőjelbe teszem, azokat a kormányhivatalnokokat, akiknek érdekük, hogy hivatalban maradjanak, mert nagyon jó kis állás az, és ennek következtében a két szektor érdeke, az állam és a nagy üzlet, a big business érdeke összefonódik, és most annyi pénzt köthetnek, amennyit csak akarnak. Igaz, hogy azt kell mondani, amit a big business akar. Hát ezért volt a Trump sikeres most az elmúlt időszakban, mert ő azt mondta, amit a tömeg hallani akart, mindegy, hogy megvalósítható vagy nem, de hogy mondjuk például az, hogy a kereskedelmi egyezményeket felmondja, hogy munkahelyeket meg fogja védeni. Ezt a se a demokrata, se a republikánus párt ezt így nem vállalta fel explicite, mert nyilván nem akarja azt mondani, hogy én amerikai kereség vagyok, de azt se akarja mondani, hogy őt neki a kezét megkössem abban, hogy mi, hova vigye ki a pénzét, tehát fektessen be külföldön. És márpedig azt közvetettem, végül is azt jelenti, hogy az amerikai polgár munkahelyének a biztonságát veszélyezteti. De Trump nyugodtan mondott ilyet, mert ő nem kellett számot adjon másnak, csak saját magának, mert a saját pénzé volt a kampány finanszírozása. Persze az más kérdés, hogy ez mennyire fog majd tudni megvalósulni, mert már a eltelt pár tucatnyi nap mutatja a Trump működéséből, hogy azért ez nem olyan egyszerű, mint meghirdetni a programot, annak a megvalósítása aztán számos helyen megfeneklik méghozzá ezeknél a nagy érdekeknél, amelyek erősen ellene hatnak. Most azt mondhatom, hogy a Trump-féle eszmék egy része jogos, más része kivitelezhetetlen, harmad részét pedig megakadályozzák azok, akiknek nem érdeke. Tehát ha összegezni akarnánk a mondani valónkat, akkor azt mondhatnánk, hogy a jelenlegi pénzügyi szabályozás a világban a pénzügyi szektort egy olyan hatalmi pozícióba hozza, amelyben urává válik a politikának is. Az emberek viszont látván ezt a helyzetet azt érzékelik, hogy ha részt vesznek a választáson, ha nem, tulajdonképpen a saját helyzetük nem változik. Apatikusak lesznek, de mindig vannak azért, akik kihasználják a viszonylag kevés szavazó bázist is, és hatalomba kerülnek, és akkor ha azokat olyanok segítik hatalomra, akik a maguk érdekébe használják fel a szabályozást, akkor ez tragikus fejleményeket jelent a demokrácia számára, mert a kapitalizmus akkor jó, és akkor ezt én is aláhúzom, a kapitalizmust nem a marxista szitok szó értelmébe kell használni, hanem az érdeket követő hatékony gazdálkodás, a tulajdon tisztelő hatékony gazdálkodás, ebben az értelemben mondom, hogy ebben az értelemben ez jó lenne, de azt nem mondhatom, hogy a kapitalizmus jelenlegi szabadversenyes megoldása, ez valóban a közérdeket szolgálja, mert nincs szabadverseny. Na és ez az utolsó gondolatkör, amivel befejezném a mondandómat. Mert szép dolog az, hogy van piac, meg szabad piac, és én ezt nagyon támogatom is. De akkor, ha ez a piac az állam által befolyásolt, és az az állam viszont a big business által irányított, akkor ez nem biztos, hogy olyan szabad piacot jelent, ami mindenkinek az érdekét szolgálja. Amikor Adam Smith-re visszanyúlnak a mostani liberális filozófusok, azt mondják, hát mi csak azt mondjuk, amit a közgazdaságtan megalapítója mondott, hogy szabad verseny kell. Igen, de Adam Smith azt a szabad versenyt azért szorgalmazta, mert a feudális nagyurak, járadék elvonó hatása, tehát az, hogy tulajdonképpen az ő kezükben voltak az óriási birtokok, és ettől függött, hogy ezzel most lehet-e valamit termelni, lehet-e birkát legeltetni, stb. Tehát a járadékos kivon pénzt a társadalomból. Kivonja a pénzt a gazdálkodás folyamatában, és azt tulajdonképpen spekulatív célokra felhasználhatóvá teszi. Amivel ugye rombol, mint az elszabadult hajóágyú a fedélzete. Ez ellen mondta, ilyen állam csak húzódjon vissza. Na de, amikor most ez a jelenlegi állam a pénzügyi járadékosok, tehát a pénzügyekből hasznot húzók keze alá kerül, akkor megint oda kell, hogy visszakerüljünk, hogy nem az állam visszaszorítását, hanem az ilyen állam visszaszorításán kell csak tevékenykedünk, mert olyan államra nagyon is szükség van. És ezt az úgynevezett északi modell, a svéd modell sikere bizonyítja, amelyben, hát legalábbis az elmúlt időszakban ez volt a legeredményesebb, az északiak, a németek meg a svédek, ahol van egy társadalmi konszenzus, és ahol egy elég jelentős újraelosztás van a költségvetésben, és a szociális háló erős. Tehát az, hogy a gazdagok állandóan azt mondják, hogy mindig megvagdosni a költségvetést, és a szociális juttatásokat csökkenteni persze benne, az nem a közösség érdekét szolgálja, hanem látni kell, hogy egy tisztességes adóztatás mellett van újraelosztás, és akkor az mindenki javát tudja szolgálni. Még a tőkének a fennmaradását is hosszú távon. Nem mohó módon, de hosszú távon. És akkor most jön az érdekesség, hogy na ez az, amikor a progresszív adóztatást a liberális nézetek elutasítják. És régen óta amerikai gazdaságban is nagyot csökkent a gazdagok adóztatása. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az a lobby tevékenység, amit a gazdagok kifejtettek, hogy a saját vagyonukat ne adóztassák, és hogy a jövedelmüket is alacsony kulccsal adóztassák, sikeres volt, és ez is hozzájárult az ő vagyonuk és jövedelmük állandó növekedéséhez, a széthúzódásához a jövedelmi skálának. Saját maguk sponzorálták azt a politikát, amely ezeket a döntéseket meghozta. Ha tehát azt mondjuk, hogy milyen államra van szükség a mai Magyarországon, olyanra, amelynek van elegendő adóbevétele ahhoz, hogy a legészszerűbb közösség érdekét szolgáló beruházásokat úgy valósíthassa meg, hogy attól ne nyomorítsa el az egészségügyet, mint például Amerikában, a nyugdíjrendszert, mint például Amerikában, hogy az utakat és a közutakat és a közérdekű infrastruktúrát, ami azért az üzletnek hosszú távon feltétele, meg tudja valósítani, mert ha mindenki hozzájuthat ezekhez, akkor valóban a szabad vállalkozás is profitálhat belőle a kisebb is, nem csak az a nagy, aki eddig most a saját hasznára fordítja a törvényhozást. Ilyen értelemben kell változásokat végrehajtani a zászlós hajó gazdaságának, társadalmának, kíváncsiak vagyunk, hogy ez sikerül-e nekik. Minden esetre tanuljunk ezekből, és vonjuk le a megfelelő következtetéseket Európa, Kelet-Európa, és adott esetben a mi hazánk számára is.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.